két hetente jelentkezik a 2020 film Odüsszei a Géci Dáviddal és Pörtl Oxi Zoltánnal. Véget nem érő gondolatfolyamot kaptok aktuális filmekről és régi kultmozikról. Ha hazajöttél a filmszínházból, vagy el sem mentél, csak otthon ülsz és filmet vagy sorozatot nézel, az asszony már elaludt, vagy a pasid érdektelen, hogy kibeszéljétek magatokból a felgyűlt gondolatokat. Itt a lehetőség, hogy meghallgassd ezt a két fickót. Lehet, hogy tévednek, de egy biztos. Van véleményük, és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 film Odüsszeia az újságíró Oxival és a filmrendező Dáviddal.
Sziasztok, ez a 2020 film Odüsszeia Oxival és Dáviddal, és jelenleg még egy Oscar-díjas filmnek fogunk nekiesni, ez a Judas and the Black Messiah, vagyis a Júdás és a Fekete Messiás, ami a Fekete Párduc mozgalom, hát talán alapfilmje, egy újkori klasszikus ilyen szempontból, és hát talán lehet mondani, hogy gangsterfilm, úgyhogy ma szerintem gangsterfilmekről is szó lesz, amellett lehet, hogy politikai thriller, beépülős FBI-os mozi a la tégla, és két nagyon jó színésszel, akiket én hát bevallom a egész pontosan, mindjárt megmondom, hogy hol ismertem meg, a Get Out című nagyon jó kis szociohorrorban, nem tudom, emlékeztek-e, ugye Jordan Peele filmje, ami ugye arról szól, hogy egy srác elmegy a fehér barátnőjéhez vikendezni, ahol is kiderül, hogy a fehér barátnő fehér szülei valójában modernkori rabszolgatartók, és aki nem látta, nem spoilerezném, hogy további horror dolgok derülnek ki. De a lényeg az, hogy ott is Daniel Kaluuya a főszereplő, akit Fred Hamptont játsza, és a másik pedig ugye a, mindjárt mondom, csak nehezen tudom kiejteni, ez Lakeith Stanfield, aki pedig ugye a, hát ott egy ilyen fura csávót játszott, akinek szintén átültették a búráját. Itt Billy O'Neill figurája, ugye ő Júdás, és a Fekete Messiás pedig természetesen a főszereplő, vagy címszereplő, a Daniel Kaluuya, aki ezért a filmért ezért izmot és zsírt is pakolt magára bőségesen, úgyhogy nem biztos, hogy egyből eszetekbe jut, hogy ezt a színészt látjátok. És hát nem más rendezte, mint Shaka King, aki pedig egy fiatal író, rendező, producer, nem tudom hány éves, mert mostanában nem divat az IMDb-re kiírni az életkor, de szerintem még az is lehet, hogy 90-es években született, annyira fiatalnak néz ki a srác. Úgyhogy egy nagyon érdekes mozinak nézünk elébe. Én úgy éreztem, hogy Oxi, neked talán még jobban is tetszett, mint nekem ez a film. Ugye? Neked azt hiszem jó.
Gondol, az elején itt hagy mondjak egy véleményt arra, amit mondtál, hogy ez nem egy gangsterfilm, ennek szerintem semmi köze a klasszikus gangsterfilmekhez. Most rengeteg ilyen Robert De Niro film ugorhat be, vagy a Joe Pesci alakja bármelyik filmbe, ahol természetesen megint csak Robert De Niro van, vagy a Keresztapa, vagy az a film, amit egyébként terveztünk, hogy kibeszélünk, de aztán mégse történt meg, talán majd egyszer, az Al Pacino élete utolsó szakasz, Al Pacino? Al Capone, hát egyébként ugyanaz, igen, tehát az Al Capone életét bemutató, ez nem gangsterfilm, de a rendőrök, akik szemben álltak a Black Panther nevű fekete, fegyveres, militáns mozgalommal, azok valószínűleg gangstereknek tartották ezeket a fekete embereket, ezeket a fekete bőrűeket, afroamerikaiakat. Igen, nagyon tetszett, illetve neked már ugye a puliszkák mögött ugye elmondtam, hogy hát én innentől kezdve azért kicsit jobban értek bizonyos dolgokat, a Black Lives Matter mozgalmat is jobban értem, ahol a tévés tudósításokból, illetve a videó megosztókon nagyon sok olyan felvételt lehetett látni, hogy a fekatensok teljesen ilyen egységes ruházatba, természetesen feketébe, ez ugye 2020-ról beszélünk, állik föl fegyverkezve, tehát nem csak egy ilyen kis koltot cibálva magukkal, hanem teli fegyverekkel fölvonultak. Ez egy nagyon komoly figyelmeztetés volt azokban az ország, vagy városokban, államokban, ahol kialakultak ezek a gócpontok a George Floyd ügy kapcsán. Innen nézve, ebből a film szempontjából értve már egy picit jobban érthető volt, akkor eléggé félelmetes volt, illetve innen Közép-Kelet-Európából, mint fehér ember természetesen fölháborodtam, hogy micsoda dolog ez, hogy fegyverekkel mászkálnak az utcán, hát ők ugye nem a nemzeti gárda, ők nem a hadsereg, ők nem a rendőrség, ők nem a polgárőrség, de most mindegy, hogy milyen bőrszínű ember teszi ezt, ez félelmet keltő, ez nem jó, ugye. Tudjuk, hogy a garázdaság az egész apró ponton indul, no, de nem akarok szétfolyni. Nagyon jó film, érdemes megnézni annak, aki szereti az afroamerikai kultúrát, érdemes annak megnézni, aki szeretné jobban megismerni, hogy igazándiból mi ez az ősi politikai katyvasz, ami miatt ugye azért nagy ellen feszülés van az amerikai fehérek és az amerikai feketék között.
Igen. Tehát, hogy az nézze meg, aki erre kíváncsi, értem. Egyébként szerintem az is benne van, hogy ugye a Marvel univerzumban ugye felbukkant, hát nyilván nem csak most, de nagy mozivásznon pár éve ugye a Fekete Párduc, és hát valahogy ködösen emlékeztem erre, hogy volt egy Amerikában egy ilyen mozgalom, de hát gyanítom, hogy a tizenéves srácok vagy a pár évesek, akik így gyakorlatilag püfölik egymást a műanyag figurákkal, ők nekik annyi volt, hogy hát végre van egy fekete szuperhős, a Fekete Párduc. És egy kicsit fura is volt, hogy a múltkori Oscar-díj átadáson mit keresett egy ilyen Marvel film, ráadásul nem is annyira erős, tehát nem olyan, mint mondjuk a Joker, ami egy társadalomkritikai komoly művészfilm. És tök jó, hogy egy kicsit rendbe tették ezt a fogalmat, a Fekete Párduc fogalmát, tehát nem csak egy képregény formájú szuperhősként létezik most már a popkultúrában, hanem érintőlegesen ugye beszéltek róla a Chicagói hetek tárgyalásában, illetve ebben a filmben aztán rendesen kivesézik a témát. Kicsit olyan nekem a film, mint egy picit lassú Scorsese film, talán nem olyan jó ritmusú, talán nem olyan jó narratívájú, nem is olyan, mint egy Spike Lee film, de arra is hasonlít. Én azt mondanám, hogy aki ezeket a típusú dolgokat szereti, tehát például volt a Blacksman, vagy volt ugye a Scorsese-nek a Tégla című filmje, az ezt a filmet is szeretni fogja, de ez a mozi elsősorban, hogy te is mondod, nem arra koncentrál, hogy egy klasszikus gangster filmet mondjon föl, hanem egy morális drámaként működik, méghozzá egy vezető, egy politikai vezető, és annak az elárulója van a középpontban, aki gyakorlatilag végig a lelkével viaskodik. Innen a biblikus párhuzam, elárulja-e a vezetőnket, vagy ne, mikor teszek jobbat az emberiségnek, mikor szolgálom jobban a béke érdekét, és a saját bőrömet hogy tudom megmenteni.
Ilyen szempontból mégiscsak van benne egy gangster vonal, hiszen ugye a Júdás jelzőt kapott szereplő, és akkor most itt nézem, ugye ő a Bill O'Neill, tulajdonképpen egy gangster, és nagyon érdekes, a film elején elmutatja a rendező ezt a trükköt, bemutatja nekünk egy ilyen kis prológusként, hogy ő azzal szórakozik, hogy kiszúr egy nagyon menő kocsit valahol, beöltözik ilyen nagyon hivatalos, öltönyös, elegáns cuccba, van nála egy full kamu, de azért szinte eredetinek kinéző FBI jelvény, szépen be van lőve a séró, van nála ugye fegyver is, bemegy az adott kocsmába, ugye a kocsma előtt áll ez a nagyon pöpec, mondjuk Cadillac, és ott megkérdezi, hogy ki az autó, és közli vele, hogy ezt az autót az FBI körözi, ő egy FBI ügynök, mindenki tegye a kezét a biliárdasztalra, pultra, falra, az illető, aki jelentkezik, hogy hát övé a kocsi, és szépen menjen az anyjába, ugyan már ne adja ki magát FBI ügynöknek, azt ugye főként megmotozza, és aztán rögtön az elején lesz egy balhé, mert rájönnek elég gyorsan, hogy hát ő azért nem egy FBI ügynök, és ott a nagy kalamajkába sikerül ki futni a kocsmából, ugye a kulcsot még előtte megszerzi, és ellopja a kocsit, és utána ő ezt látjuk, hogy tulajdonképpen ő egy ilyen alaptolva, és mikor elkapják, ugye kéne ismerni azt a történetet, ugye az nekem a legdurvább ilyen, mert az összes többit annyira nem sajnálom, de amikor valakit elkapnak egy szálfűvel, ez egy nagyon hirdekes, hogy a Hunter S. Thompsonról beszéltünk nemrég, aki az ügyvéd barátjában marasokat foglalkozott ezzel, hogy miért kell a fiatalokat, akik ugye a 60-as, 70-es években csatlakoztak a hippi, a beat és egyéb rock mozgalmakhoz, és hát ott, uram, bocsánat, fogyaszgattak ilyen lájtosabb cuccokat. Egyes államokban nagyon szigorúan vették, egyes államokban pedig kevésbé. És itt is ez van, tehát valakit elkapnak egy szál fűvel, és azt mondják, hogy figyelj, haver, egyetemre jársz, ne tedd tönkre az életed, fújd be szépen azokat, akikkel együtt szívtál, és főleg azt, akitől vetted a cuccot. És akkor lehet választ, mert ha nem, akkor ugye mit tő, egy év sít, vagy mit, nem tudom mennyi. És itt is ez van, elkapja őt az FBI, már csak azért is, hogy na akkor mi ez a hamis FBI igazolvány? És akkor nagyon érdekes, hogy földobják neki azt, hogy öreg, bevonulsz a börtönbe, ami egy hosszú éveket jelent, ott nem is tudom mennyit mond, valami 5 évet, ez a rendőr, vagy FBI tiszt, aki aztán végig az ő tartó tisztje lesz, vagy pedig beépülsz a Black Panthersbe, a Fekete Párducokba, ugyanis ez a 60-as évek végén működő mozgalom addigra már annyira szúrta a szemét a főleg a republikánus politikusoknak, de ugye általában is sokaknak, akkor még a Ku Klux Klan aktív volt, és rendszeresen fogtak el az ő törvényeik, szabályaik szerint feketéket, megkínozták és kivégezték őket brutális módon. Ennek ellenére hatott a Black Panthers, ők a saját népük jogait akarták kiharcolni, sokszor fegyverrel, fenyegetéssel, erőszakkal, így van. De ez inkább, én nem gangsternek mondanám ezt a módszert, ez egy harcias módszer volt, és képzeljük el, én mindig azt mondom Dávidnak is, csak ezektől azért kicsit tartunk, hogy ne keverik össze a hallgatóságot, hogy ezt a sztorit képzeld el Magyarországon, de akár a Nomadlandet mondhatjuk, vagy a korábbi filmek bármelyikét, vagy a Chicagói heteket, és akkor ezekből nagyon nem megyünk bele, és Magyarországon is volt ilyen, most beugrott, amikor ugye sajnálatos eset, egy rendőrt le is lőtt valaki, ugye ott volt egy házkutatás, egy militáns csoportnál razziázott a magyar rendőrség itt Magyarországon, egy ilyen szélső jobboldali csoport, és ahogy ottan mentek be, ott azonnal lőtt ki a fickó, aztán pont egy AK-val, egy AK-47-essel, és meg is halt a rendőr. Nagyon szomorú ügy volt. Tehát érdekes ez, hogy egy ilyen esetben nézhetünk bele, ugye az FBI gyakorlatilag egy beépített embert küld a Black Panthers. Rendkívül izgalmas a történet indítása is már.
És nagyon érdekes ugye az, hogy a rossz oldaláról mesélett. Tehát, mint hogyha a Bibliát a Júdás szemszögéből mesélnéd, hogy hogy árult el Krisztust, hogy árult el egy srác, gyakorlatilag egy piti gangster, hogy árult el egy mozgalmi vezetőt, és nyilvánvalóan, ahogy te mondod, a fekete tesóknak ez a figura, ez lehet, hogy olyan jelentőségű, mint Kennedy elnök a fehéreknek, de nem tudom, hogy egyébként mondjuk olyan ikonikus figura el, vagy olyan kultikus figura el, mint mondjuk a Malcolm X, ezt te hogy látod, Oxi?
Ja, nekem megvan ez a Malcolm X-nek ez az alapkönyve, amit szerintem már a börtönben írt, és ugye az ő figurája is, ha jól emlékszem, azért itt megjelenik, vagy megidézik valamilyen szinten. A Malcolm X-nek az volt az érdekessége, hogy ő muszlim volt, akkor még ennek nem volt akkora jelentősége, mint mondjuk 2001. szeptember 11-e után. És ezt szerintem innen nézve nem nagyon tudjuk fölfogni, hogy ez egyáltalán hogy történhetett meg, hiszen a filmek iránt érdeklődő, vagy a popkultúra iránt érdeklődő emberek, ebbe a kasztba sorolom most magunkat, a fogyasztóinkat, hallgatóinkat, azt gondolom, hogy ezek tőlünk távol állnak, ezeken a mozifilmeken nevelkedett nemzedékek, ezek nem nagyon gondolkoznak erről, hogy mi van akkor, amikor egy egész társadalmi csoport, és itt most meg lehetne nézni a statisztikát, tudjuk jól, hogy Obama elnöknél kifejeződött az a társadalom, az Obama elnökké választásával kifejeződött az az igény, hogy Amerikában lehet fekete bőrű ember, az elnök, és volt van egy ilyen rocker haverom, azt mondta, hogy hát ő nem nagyon hiszi, hogy Amerikában demokrácia van, ezt ugye régebben mondta, na majd akkor a fekete lesz az elnök. És lett. Tehát ha a Black Panthers ezt valamikor is belenézett volna egy varázsgömbbe, hogy egyszer konszolidálódnak a dolgok, akkor folytatják a harcot, vagy hogy lenne ennek értelme. A Malcolm X megjelenése az ugyanaz, mint a Fred Hampton, most ugye puskázok, megnyitottam a Wikipédiát, ez egy valóságos történet, őre tényleg ráküldött az FBI egy ember, akkor úgy ítélték meg a hatóságok, illetve ezek a titkos szervezetek, állami szervezetek, hogy valóban igazi nemzetbiztonsági fenyegetést jelent az, és itt jön a másik oldal, hogy egy elnyomott népréteg úgymond fölkelést szervez, de ebbe például olyanok voltak, és ez tök érdekes, most picit talán előre rohanunk, hogy a Black Panthers olyanokat intézett el a feketéknek, hogy ingyen reggelit kapjanak a gyerekeik. Ugye nagyon nagy volt a szegénység, nem jutottak be különböző szintekre még ők ekkora 60-as években, hát itt ugye az 50-es évekig, ha visszamegyünk, de talán az még a 60-as évek elején volt, hogy az adott hölgy leült egy olyan ülésre egy buszon, ahol az volt írva, hogy oda csak a fehér emberek ülhetnek, mert a busznak a másik felére volt az írva, hogy colored people. Tehát, hogy nem lehetett, tehát ilyen durva volt a helyzet az amcsiknál, a nagy büdös demokráciában, és ezért nagyon komoly harcokat kellett folytatni, és tudjuk jól, hogy a legtöbb színesbőrű embernél nagyon erős az önazonosság, illetve az emberi méltósághoz való ragaszkodás, és ezt elkezdték harcolni, sokáig tartott, és véráldozatokat követelt, de sikerült. Ez pedig ennek az amerikai történelemnek ez egy ilyen, hát egy nagyon szennyes fejezete, ami a filmben meg is jelenik, hogy hát, ugye, na jó, nem mondom el, hogy lesz vége, hogy még egyenlőre, már a spoilert azt mindig a második fél időre hagyjuk.
És hogy mindig szolgáljunk egy kis személyes tartalommal is, mert többször hoztam szóba azt hiszem az amerikai nagyon rövid egy hónapos látogatásomat, és amikor a Berkeley-n voltam, akkor én a haverom ágyába aludtam, illetve hát, segített szállást adni, és ő pedig a színesbőrű haverjának az ágyába aludt, aki épp a nem tudom milyen rokonainál vakációzott, és hát nem hallotta a srác, hogy én miket mondtam, de utólag belátom, hogy jó nagy hülyességeket, ugyanis azt mondtam a haveromnak, aki akkor ugye a Berkeley-n tanult, hogy én az szimpatikus Amerikában, hogy itt a mozgalmak nem elbuktak, hanem általában kivívták a szabadságukat, vagy nagyon sok mozgalom pozitívan zárult, és ezért talán Amerikában a demokrácia győzedelmeskedett. Na most ezt elmondta a fekete haverjának, miután visszatért, és visszafoglalta az őt illető koleszos térfelet, és mondta, hogy hát ez a magyar gyerek, ez nagyon hülye, és röhögött, azt mondja, hogy Amerika mint demokrácia, Amerika mint erőszak és elnyomás. Tehát, hogy ma egy fekete Berkeley diák még mindig így látja a világot, és valószínűleg mi látjuk ezt más szögből, mint ők, hiszen az ő szemszögökből tényleg az van, hogy és teljesen jogosan a 2000-es évekig kellett várni egy főszereplő fekete női Oscarra, ugye a Holberry személyében, vagy az, hogy ilyen létszámban jelöljenek egyáltalán színesbőrű színészt, az is mostanra valósul meg, Tehát, hogy én speciál gyerekként itt Magyarországról, ugye Közép-Kelet-Európából ezt egyáltalán nem éreztem, sőt, én imádtam nézni, hogyha színesbőrű színész játszott egy filmbe, tehát talán majd múltkori adásban erről beszéltem is, hogy nekem az egy színfolt volt, hogy Eddie Murphy 48 óra, vagy Beverly Hills zsaró, vagy Amerikába jöttem, tehát hogy, és akkor utána jöttek a drámai színészek, és a 90-es évektől megszerettem mondjuk a Denzel Washington, de ha belegondolsz, hogy ez milyen kevés ahhoz képest, amilyen nyilván a fehér kultúra filmje. Tehát, hogy én a mozgalmakban csak azt utálom, amikor valami berobban, és valami így elnyom mindent, kvázi, és nem feltétlenül a tehetségről szól a dolog, hanem arról, hogy most mozgalomban, és most csak színesbőrűeknek kell filmet csinálni, vagy most csak leszbikusoknak, vagy csak nőknek, vagy csak félszeműeknek, vagy csak kutyáknak, vagy csak macskáknak, ezzel nem értek egyet. Viszont ez esetben nem erről van szó, ez egy nagyon jó film, és nagyon rég meg kellett volna már csinálni a Black Pantherről szóló filmet, pont azért, hogy tisztaság legyen a fejekből, hogy én se közel 40 évesen jöjjek arra rá, hogy mi a fenéről szólt ez a fekete párduc mozgalom, mert innen engem Európából annyira ez nem érdekelt, még akkor is, hogyha hallottam erről vagy arról, de nyilván megártam Martin Luther Kingnél, vagy sok másnál mondjuk, hogy eszembe jutott, hogy volt egy olyan boxoló, ugye, hogy Cassius Clay, és ő is muzulmán lett, és Muhammad Alivá változtatta a nevét, vagy Muhammad Alira, és hát sorolhatnám azokat a társadalmi változásokat, amiket félfüllel hallott az ember, de innen Európából talán nem tűnt gyerekként olyan fontosnak.
Igen, hát ennek a filmnek tényleg ez a legfőbb erénye, hogy olyan, mintha eddig egy olyan szobában lettünk volna, ahol tudtuk, hogy mi hol van, itt van az ágy, ott van a fotel, itt vannak a szekrények, a legkülönbözőbb használati tárgyak, aztán egyszer csak valaki bejön és felkapcsolja a villanyt, és akkor meglátjuk, hogy valójában mi hogy néz ki. Tehát tudtunk mindent, mintha tudtunk volna mindent, de valójában nem tudtunk, hogy igazándiból mi a helyzet ebben a szobában. Ez egy nagyon különleges dolog, hogy egy kivételes helyzet, tényleg ez nagyon fölülemelkedik sok minden ember, ebben nem is annyira fontos, hogy talán, hogy művészileg vagy filmtechnikailag ez hogyan csattan ki, mert egyébként nagyon jól elkészítették, de ennek az üzenete, ennek annyiféle rétege van, és pontosan az időzítés azért fontos talán, mert most, és ez a Biden időszakához is kapcsolható. Most a Bident azzal vádolták meg legutóbb, hogy hát már ilyen kommunista intézkedéseket hoz. Ugye ennek van egy ilyen kicsit fonák üzenete is, hogy természetesen ez most az Amerika nem lett egy kommunista állam. Már szerintem Kína se igazán az, hát most az, hogy egy párt irányítja, az egy dolog, de egy szuperkapitalizmus valósul meg. De Bidennél ugye ezek a szociális intézkedések, nem tudom milyen programokat jelentett be, de hát minden ilyen helyzet, akkor ezek szerint, ahol egy adott ország, Svédország, Nagy-Británia, Magyarország, Románia, Olaszország, mindenhol, bárhol, akárhol, hoznak egy szociális intézkedés csomagot, ami megsegíti a legnehezebb helyzetben élőket, akkor ezek szerint az egy kommunista berendezkedést feltételez, vagy egy kommunista irányzatot. És lehet, hogy igent is lehet erre akár mondani. Ha el kell olvasni, megint csak könyv, ugye anyavállalatunk a Kelló Könyvkultúra magazin, illetve a Kelló, így néha könyveket is nem belecsempészünk, hanem oda illesztjük a helyére. Tamás Gáspár Miklósnak van most egy új könyve, az Antitézis. TGM, mert szerintem mind a két oldal tiszteli tudása miatt, ugye a véleményével nem feltétlenül kell egyetérteni. Érdemes elolvasni olyan szempontból, hogy ketté választja rögtön az elején, hogy volt az úgynevezett reál szocializmus, ami ugye vérrel borította be ezt a féltekét, és tönkretett egész országokat, ugye Sztálinék, Maoék milliókat, tízmilliókat pusztítottak el, most a háborúkon túl is akár, és volt a nyugati, ez a idealista kommunista irányzat, ahol ilyen karos székekben, klubokban ültek, de aztán az egyetemisták is nekiálltak. Ebben a filmben is nagyon sokszor elhangzik ez a szó, hogy én marxista vagyok, mondják ezek a fekete vezetők, én kommunista vagyok, én szocialista irányelveket vallok, és tényleg így, innen nézve, így 2021-ben így rádöbbenünk, vagy megdöbbenünk, hogy úristen, mi történt itt 60-as években? Hát eddig annyit tudtunk, hogy ott nagyon komoly zenei, kulturális forradalom történt, a szubkultúra bekerült a tömegkultúrába, ennek mi örültünk, mert átjött az óceánon ez az egész, Amerikából bejön a zene, énekelt a nagyferó, és azt hittük, hogy ez a szabadság országában ilyen szó, hogy kommunista, ilyen nem létezhet, úgy, mint tömegbázis. És így, mert itt van, a feketék úgy döntöttek, mutatja ez a film, hogy ez az a politikai irányzat, ahol nekik meg kell, ahol ők meg tudnak nyilvánulni annak ellenében, ami az országos két nagy politikai trend, tehát ugye itt a Kennedy után vagyunk, ha jól látom a dátumokat, és a Nixon rendszerrel kellett megküzdenie többek között a fekete párducoknak, de inkább a feketéknek. Ugye politika történetileg, illetve az amerikai történelem, újkori történelem egyik legizgalmasabb időszaka ez, amit a film bemutat.
És amellett, hogy ez egy politikai krimi, ami nekem, megmondom őszintén, egy picit néha lassan csúszik, amellett nagyon személyes, és a személyes része miatt viszont nagyon lírai is tud lenni, és például a főhős, ugye a Fred Hampton és a feleségek közötti párbeszédek, az, hogy ahogy a gyereket várják, stb., míg a férj ugye börtönbe kerül, egy kis spoiler, azért azt gondolom, hogy annyira mély és annyira valóságos és közeli, hogy abszolút lehet azonosulni a szereplőkkel, és attól válik tényleg drámaivá ez a film, hogy teljesen érted ugye a Bill O'Neill álláspontját is, aki egy tégla, egy beépített ember, más filmben ő lenne ugye a főszereplő, ő lenne a Donnie Brasco, aki elárulja Al Pacinót, ugye a Fedő neve Donnie Brasco című filmben, vagy ő lenne DiCaprio, aki beépül ugye a Jack Nicholson bandájába és elárulja a téglába, vagy ő lenne Serpico, ugye Al Pacino alakjába. Tehát itt van egyrészt egy azonosulási lehetőség, de ott van a Fred Hampton figurája, aki pedig egy hihetetlen indulatos, szenvedélyes ember, és a sok rossz mellett nyilván, ami eszköz ebbe a mozgalomba, valójában jót akar, valójában ki akarja vívni a színesbőrűek egyenlőségét, és ebben a felesége, ugye ez a Deborah Johnson figurája, nagyon is támogatja, és igazából egy nagyon aranyos, pufi nő ez a színésznő, vagy hát erre a karakterre így néz ki, inkább ezt mondanám, aki ugye a Dominic Fishback, és az ő kettősük ugye a Daniel Kaluuyával, ahogy mondtam az előbb, egy ilyen nagyon lírai kettős, és nagyon tudsz nekik szurkolni, nagyon tudod az ő életüket, vagy élethelyzetükbe bele tudod élni magad, és hát, hogy egy kicsit most elkezdjünk a spoilerek irányába menni, amikor így rajtuk ütnek, az egy gyomorforgató élmény. Tehát az egy olyan árulás, nem is tudom, vannak ilyen igazi jó filmes árulások, ilyenkor beszoktuk dobni oxival az agyunkba pergő képeket, nekem eszembe jut William Wallace sztoria, ugye a Rettenthetetlen, amikor a Mel Gibson-t elárulják, a William Wallace-t ugye a skót urak, és ott hagyják a Falkirk-i, ha jól emlékszem, Falkirk-i csatában, és tökig véresen fekszik a fűben, és ilyen sírni van kezdve, mielőtt elfekszik, egyszerűen nyele egy nagyot, és elárulták, és tönkretették, és vége. És ilyen árulások a filmművészetben, most az előbb kapásból volt egy csomó a fejembe, persze ilyenkor kell elfelejteni, de hogy ezek az árulások, ja igen, hát például a Kutyaszorítóban vége, ugye zseniális, ahogy végig bízik Harvey Keitel figurája Tim Rothban, és mindent felad érte, az emberségét, a gyakorlatilag a film elejétől a film legvégéig védi azt a karaktert, és itt is az a borzalom, hogy érzed, hogy a Friend Hampton 100%-ig megbízik ebben a pár emberbe, aki őt körülveszi, és nyilván ezek fordaggatják meg a hátában a kést, és egy kicsit olyan, hát nem is kicsit, méltatlan az a rajtaütés, engem emlékeztetett az Osama című filmre is, amikor Bin Ladent ilyen hajtóvadászatban megtalálták, csak azt gondoltam, hogy ott, vagy ott nem volt számomra semmilyen azonosulás és semmilyen együttérzés. Tehát ott egy kicsit olyan bűnös élvezettel néztem, hogy most a kommandósok jó szétlövik őket mindjárt, pedig az sem egy kiegyenlített helyzet, amikor egy, most tök mindegy, hogy egy mészáros, de akkor is, hogy egy kommandós csapat bemegy egy családba, és mindenkit lelőnek, az nem annyira az én erkölcsi álláspontom, bár mondom, ott azt gondolom, hogy az elfogadhatóság mezejében van, tudva azt, hogy ki volt Bin Laden, viszont itt rohadtul nem. Tehát itt azt érzed, hogy egy hős hal meg, egy értékvesztést kapsz, és nem hiába ez a neve, ugye, hogy fekete messiás. És engem nagyon érdekel, Oxi, mert te vallásos vagy, hogy szerinted mennyiben etikus mondjuk egy fekete párduc mozgalmi vezetőt messiásnak hívni?
Hát ez csak egy áthallás, talán ez is egy allegória, ez egy, ugye inkább ennek ez egy kultúrkeresztény alkalmazás, és biztos nagy tévedés lenne bármilyen módon ráilleszteni Krisztus alakjára, hiszen ott ugye Krisztus teljesen ellentétes dolgokat hirdetett, és ugye azt a lehetőséget kapta akkor az egész emberiség, hogy magát, az Istent ember formájába tekintheti meg, ő ugye ezt ki is nyilvánította, hogy aki engem lát, az látja az atyát. Aki engem ismer, az ismeri az atyát. A Fred Hampton története, az nagyon érdekes, és ott jön ez, amire most rákérdezel, hogy ő tart egy gyűlést, és baromi kínos az árulónak, hogy úgy kell jelen lennie, mint egyfajta ugye biztonsági főnöke, ha jól emlékszem, ezen a nagyon is föltüzelt hangulatú gyűlésen, hogy ott van vele szembe a tartó tisztje, aki áruhában ellenőrzi őt, hogy ott hogy viselkedik, meg mi történik ott. És a Fred Hampton először még ilyen nagyon, nagyon profin beszél, azt több beszédét lehet hallgatni, látni a filmben, nagyon jó politikai vezető, a vége felé árulják el, a stáblista előtt megy egy ilyen epilógus-szerű szövegrész, hogy ő tulajdonképpen 20-valahány éves volt. Tehát egy ilyen, még a 27-et sem élte meg, mikor kivégezték. És akkor most egy spoiler. Igen. Hogy ezen a feltüzelt hangulatú gyűlésen a Fred Hampton szájából elhangzik, hogy akkor, amikor megölünk egy fehér embert, akkor öröm tölt el minket. És amikor egy csomó fehér embert sikerül megölni, akkor nagyon nagy gyönyörűség önti el a szívünket. Itt ugye, és én azért mondom, hogy ez nem gangsterfilm, beigazolódni látszik az FBI gyanúja, hogy ez egy terrorszervezet. Annyi híradót hallgatunk, annyi hír csatornát nézünk, ahol a hírek ezzel vannak teli, hogy a terrorszervezetek vezetői és tagjai meggyőződéssel állítják, hogy erkölcsileg fölöttébb vannak az áldozatoknak, a kiszemelt áldozatoknak, és ez az ő muníció, lelki muníciójuk. Miközben tudjuk, és ezt minden vallás, minden alap, ha már a vallásnál tartunk, minden vallásnak az alapja az a parancsolat, hogy ne ölj, ne öld meg a másikat, inkább szeresd, ne bántsd a másikat, értsd meg. Ma néztem Ali Akcsa és II. János Pál pápa fotóját, talán egy évfordulója volt ennek. Ugye Ali Akcsa merénylő volt, egy muszlim merénylő, aki II. János Pál pápa ellen megkísérelt egy gyilkos merényletet elkövetni. Hál' Istennek nem sikerült, és aztán a pápa, amikor már jobban lett, hogy a második János pápának is nagyon jó humorérzéke volt, és nagyon jó egyéb más érzéke volt, erős hite volt, és meglátogatta először a börtönbe, aztán meghívta oda a rezidenciájára. És ott már gondolom azért ott volt néhány biztonsági ember, és egy ilyen kis laza pulóverbe ott mászkált, ugye ez a török származású merénylő, és ott beszélgettek. Tehát ez az ellenpólus, mi így gondoljuk. Tehát az a zsidó-keresztény kultúra, az így próbál hozzá tenni. A világi szerkezetet azt viszont fönt kell tartani.
És nagyon, igen, ezek nagyon nehéz kérdések. Csak amit mondasz, azért is érdekes, mert ugye ők is a zsidó-keresztény kultúrában vannak. Tehát, hogy abszolút, hát ha egy színesbőrű embert megkérdezel, még az is lehet, nem tudom biztosan, de még azt gondolom, hogy talán nagyobb arányba hívő, mint egy átlagos fehér amerikai.
Igen, de amikor az első számú vezető, és tehát előbb, amikor mondtad a szerelmes párt, hát két nagyon szép emberről van szó. Tehát ez a két szereplő, de most a filmbeli nevüket mondom, ugye a Fred Hampton alakító színész, a Deborah Johnson alakító színésznő, ezek két gyönyörű szép ember, én rendesen megnéztem, ezek nagyon klasszul néznek ki. Ugye múltkor volt egy másik film, amit szintén kielemeztünk, ott is egy afroamerikai párnak a magánéletébe tekinthettünk be, az egy más jellegű film volt, ugye ott a filmes színtérre lehetett bepillantást nyerni, ott megint más volt, azok kicsit ilyen csillivilli, meg kicsit ilyen trendibb alakkal rendelkeztek, ezek sokkal emberibbek voltak, és szerintem sokkal szebbnek tűntek, legalábbis nekem. És pont tényleg nekem is ezért volt nagyon visszás az, hogy lehet ilyen embereket lemészárolni. De nem, tehát hogyha valaki gyilkosságot hirdet, akkor is, mert ők elmondták, hogy az ő népük szenved, tehát ők annyira jogfosztottak voltak akkor Amerikában, hogy, és erről ugye a Malcolm X könyvétől kezdve sok helyen lehet olvasni, hogy elég hamar tehát a 20. század második felébe érve, de picit most ugorjunk vissza, akkor egy fél mondat erejéig az első felére, biztos imádod Milos Forman Ragtime című filmjét. És abban is miről van szó? Arról van szó, hogy a feketéket iszonyúan meghurcolták pusztán a létezésük miatt. És az 50-es, 60-as évekre lett ebből annyira elegük, és akkor ugye a technika, a kommunikáció, a polgári jogok, véget ért a második világháború, ahol a fekete tesók is letették az asztalra azt, amit le kellett tenni. És a vietnámi háborúba is letették, ott is ott voltak ők, és hát amint tudjuk, halljuk, hogy nagyon sokuk zupálták be az amerikai hadseregbe, és nagyon sok oda is veszett. Tehát ők nekik akkor már kértették, hogy ők a hazáért megtettek mindent, és miért mégis másodrendű állampolgárok. Valahol nagyon is érthető. Ők fölé, és a Hampton is úgy magyarázza a gyűléseken, hogy mi fölötte vagyunk annak az erkölcsiségnek, amit akkor most mondjuk így, ahogy te mondtad, a zsidó-keresztény kultúrán alapuló társadalom nekünk ad. Mert ő azt mondja, hogy figyelj, ha ők ilyenek, és ezeket a kultúrákat birtokolják és vallják, ezeket a vallásokat hiszik és vallják, akkor miért bánnak így velünk, hiszen én ugyanúgy a fele barátja vagyok. Tehát valahol ez egy kritikája volt annak az erkölcsi fundamentumnak, amin az egész nyugati keresztény kultúra alapozódott. Ez egy nagyon érdekes helyzet volt, és akkor azt mondja, hogy tulajdonképpen olyasmit tettek, amit a Leninék, hogy azták, hogy jó, akkor először is tegyük azt, hogy ezeket elsöpörjük, meg kiharcoljuk vérrel, vassal az, amire szükségünk van, azt utána majd tárgyalunk meg az erkölcsről, a jogról, akkor megalkotunk újabb dolgokat, na most az FBI-nak ez ki lett adva, hogy ezt akkor szépen intézzel, hogy ebből semmi ne legyen.
Még az jutott eszembe, hogy kicsit képviseljem a filmes vonalat. Ugye Jesse Plemons nagyon-nagyon jó színész, irdatlan furcsa feje van, tehát nem mondanám sármos úriembernek. Ő játssza ugye Roy Mitchell-t, az FBI ügynököt, akinek a téglája ugye a Júdás, vagyis a Bill O'Neill, és hát remekül játssza ezt a ezt a kicsit ilyen bürokrata, a saját érdekeit előbbre toló embert, és hát pont azért tűnik igazából egy negatív, vagy nagyon negatív figurának a többiekhez képest, mert míg a Bill O'Neill egy ilyen egércsapdában van, és gyakorlatilag én, mint néző, várnám tőle azt a megoldást, hogy ebben a helyzetben vagy az öngyilkosságba menekül, mert azt mondja, hogy nem akarok embertelen lenni, bár az öngyilkosság azt gondolom, hogy sosem jó megoldás, de ebben az esetben ahhoz, hogy ember maradjon, én azt gondolom, hogy fel kellett volna adnia magát ugye a Fred Hamptonnak, és a kezébe adni a sorsát, még akkor is, ha ez halállal végződik, ugyanis a másik ügy az egy nagyon-nagyon kihasználós, embertelen ügy. Tehát a végén a Roy Mitchell az úgy beszél vele, mint a felmosó rongyal. Tehát érezteti vele, hogy áruló, érezteti vele, hogy szart se ér, és érezteti vele, hogy igazából választási lehetősége sincs, és emberi mi volta sincs. Tehát a modernkori rabszolgatartó figurája az mégis a Roy Mitchell lesz, egy abszolút negatív karakterré válik a filmben. A másik érdekesség, hogy ebben is szerepel ugye Martin Sheen, mármint J. Edgar Hoover figuráját játsza, illetve, hogyha jól emlékszem, igen, teljesen átment a Get Out, tehát a Tűnj el stábja, ugyanis van még egy ismerős benne, ugye, aki egészen pontosan a Wayne nevű karaktert játszott, nem egy olyan óriási karakter a filmben, ez a Lil Ray Howery, ő a pufi srác, aki a Get Out végén érte jön a főszereplő srácnak, tehát igazából tényleg az a stáb, az gyakorlatilag a feketék részéről átvonult ebbe a filmbe, és egy drámai társadalomkritikus horrorból átvándoroltak egy politikai filmdrámába, és szerintem gangsterfilmbe. Egy kicsit még mélyebben belemenve, nem is tudom, hogy mi volt ebben a filmben az, ami igazán nagyon megfogott, és talán az ugrálás a két fél között. Tehát minden filmnek van egy főszereplője, szinte az összes forgatókönyvíró könyv ezt tanítja, hogy még egy Bud Spencer és Terence Hill filmnek is van főszereplője, pedig most a legelvetemültebb Spencer Hill rajongók itt húrognának sörrel és Weasleyvel a kezükbe, hogy nem, hát mind a ketten főszereplők, de nem, mert ha belegondolsz, az és megint mibe jövünk be, mindig gyakorlatilag a Johnny-val vagy, aki szivatja a Charlie Philpot, és a Johnny szemszögéből látod azt, hogy fog a következő pillanatban jól kibabrálni a Charlie Philpot-val, hogy fogja elvinni a kamionját, hogy adja el, hogy húzza be, hogy a papinak a kék szeme legyen. Szóval ezzel csak azt akarom mondani, hogy mindig a film eldönti, hogy ki az igazi főszereplője, és én azt gondolom, hogy a Bill O'Neill ennek a filmnek az igazi főszereplője, tehát a Júdás, szemszögéből látjuk, de olyan erős mellékszereplője van a Fred Hampton személyében, hogy én ezt nem merném mellékszereplői státusszal illetni, hanem ez egy két főszereplős film, úgyhogy inkább a Júdás nem is tudom, figurájával megyünk, de ugyanitt visszatérhetnénk a szintén 60-as években játszódó volt egyszer egy Hollywood című filmre, amiről már ugye sokat beszéltünk, és vitáztunk, hogy ott a Brad Pitt vagy a DiCaprio az igazi főszereplő, hiszen a történetet valójában a színész karrierje mozgatja, tehát az, hogy csúszik egyre mélyebbre, és a kaszkadőre az asszisztál az ő életéhez, csak hogy nem, ott is a kaszkadőrrel megyünk nagyon sokszor, tehát elhagyjuk az úgynevezett főszereplőt, és főszereplőt vált a film, és a kaszkadőrrel vagyunk. Na most azért hozom hasonlat, vagy azért építek valamilyen hasonlóságot a két film között, nem csak azért, mert a 60-as évekről van szó, hanem mert ebben a filmben is nagyon érdekes forgatókönyvírói megoldást választ az író, játszik azzal, hogy most a Fred Hampton a film főszereplője, vagy a Bill O'Neill a film főszereplője. És ezzel egy olyan erős feszültséget teremt, amit egyébként Tarantino is volt egyszer egy Hollywoodba, hogy amikor Brad Pitt például elmegy arra a hippi tanyára, szinte biztos voltam benne, hogy őt meg fogják ölni. Akkor is, hogy a Brad Pitt, mert tudjuk, hogy egy Tarantino filmben bármi megtörténhet, a Travolta-t is lelőheti Bruce Willis a budin, és itt is ezt a hatást értem el, vagy éreztem, hogy igazából mindkét figuráért elkezdtem drukkolni, akkor is, ha mind a két figurának rengeteg igazsága volt, és mind a két figura el is bukott emberi mi voltában többször.
Nekem van egy ilyen képzeletbeli gyűjteményem, ami arról szól, hogy én semmit nem tetováltattam soha magamra, nem is tervezem, de van egy képzeletbeli gyűjtemény, amit föltetováltatok képzeletben magamra. Ezek sokszor szövegek, nem is minták, mintákkal nem tudok valahogy kiegyezni, vagy figurális, vagy nem figurális ábrázolásokkal. Szövegek, mindig szövegek lennének. És ebben a filmben van egy baromi jó mondat, és ezt múltkor ki is tettem a Facebookos zárt csoportomban, hogy kicsit provokáljam a hallgatóságot, vagyis a nézőket, és hogy hát jött rá körülbelül egy reakció, tehát nem nagyon izgatta föl őket, de hát ilyen edzésbe tartom a csapatot. A mondat az így szól, és nem is tudom, hogy ezt kimondja konkrétan a filmben, de nagyon jó zanzája az egésznek. A háború politika vérontással, a politika háború vérontás nélkül. Ez egy nagyon kiklórozott mondat, és kikezdhető ugye több oldalról is, de a lényeget elmondja, hogy igazándiból itt, és itt tényleg játszik a rendező azzal, hogy behullámoztatja a nézőt, ugye egyrészt, tehát ezen annyit dolgozhattak, hogy valami nagyon-nagyon szimpatikus, megnyerő legyen a néző számára a Fred Hampton alakja. Tehát olyan, mintha most készítettek volna ennek az illetőnek egy ilyen kultuszfilmet, vagyis az ő kultuszát egy filmben is megfogalmazták volna. Ezt szerintem sikerült. Ugyanilyen ugye a párja, aki vele együtt harcol tulajdonképpen ebben az egész helyzetben, és ő is ugye egy drámának, egy tragédiának lesz az áldozata, mármint olyan értelemben, hogy elveszíti a gyermekének az apját és a szerelmét. És ennek ellenére mégiscsak arról van szó, azt pedig meg lehet érteni, ugye tudjuk, hogy Amerikában, de nem csak ott, ez egy érdekes, és erre kíváncsi vagyok, hogy neked milyen gondolataid vannak, hogy ez egy híres kísérlet, amikor valahogy az embereket meg tudják tesztelni, hogy igen, választatok, biztonság vagy jólét, a gazdasági stabilitás, vagy a politikai, vagy a demokratikus jogok stabilitása. Érdekes, hogy a szocializmusban ugye egyik sem volt, és mégis el voltunk vele, és borzasztó volt természetesen, és jó, hogy túl vagyunk rajta. De, és aztán ennél sokkal, illetve a fasizmus is, a fasiszta államok, a világháborús államok, vagy a nagy kommunista tömbben, ugye szintén nem volt egyik se. De most már ezen, hál' Istennek, túl vagyunk, és ez a film ugyanezt a tételt magyarázza, ahogy 2001. szeptember 11-e után is azt mondták az amerikaiaknak a vezetőik, hogy jó, akkor most megszűnt az a dolog, hogy demokratikus jogok. Akkor most maradjunk a biztonságnál. Most akkor egy picit a jogokból megcuffolunk néhányat, cserébe azért, hogy legyen biztonság, és mindenki egyetértett. Most is mindenki egyetért azzal, ugye a koronavírus járvány idején, bár mindegy, melyik országban vagyunk, lehet ez Magyarország, Egyesült Államok, Európa, Ázsia, bárhol, azért cserébe, hogy túléljük a járványt, ezért cserébe nem szabad gyülekezni, nem szabad azokat a korábbi, egyébként kivívott demokratikus alapjogokat használni, mert különben egy legfelsőbb rendű törvény, az életben maradás törvény, ezt nem is kell leírni különösebben ez, de egyébként mindenhol le van írva, hogy az embernek joga van az élethez, gondolom, valami szépen meg van fogalmazva, és itt az FBI azért megy rájuk, és ezeket az aljas módszereket, ahogy mondott, hogy rabszolgaként tartja a fickót, ez egy klasszikus helyzet, tehát semmilyen bűncselekményt ne kövessünk el, Dávid, te se én, ugyanis mi szerintem pontosan azok a igazi becsületes, naív pancserek vagyunk, akiket imádnak megzsarolni. Tegyük fel, mi elkövetünk valamit, mit tudom én, ékszerrablás, nem tudom. Tehát minket úgy megzsarolnának, olyan presszúrának tennének alá hatóságok, ha ilyet csinálnánk, mind a húzat. És ez mindig így volt, mindig így lesz. A rendőrség így működik. Az FBI is így működött. Ez nagyon érdekes, hogy ez a szerep, ez tényleg onnan indult, hogy a fickó egy sima, ügyes kis csaló volt, aki egy ilyen kis csalással eltulajdonította ezeket a menő autókat, és ott miért nem választja azt a pár év börtön? Persze ki akar börtönbe menni, de a végén, és itt említed az öngyilkosságot, már pedig azért, gondolom, mert a Judás a végén öngyilkos lett. Ugye a bibliai történet arról szól, hogy ugyan megkapja a pénzt, a 30 ezüstöt, amit sokat idéznek aztán most már mindenféle kontextusban. Egyszer csak Judás, az eredeti Judásnak így bejön, hogy na itt nem, itt mindennek vége. Akkor rájön az áruló. Az árulót senki se szereti. Azt se szereti, akinek besúg, elárul, és természetesen azt se igazán kedveli, akit elárul.
Ez múltkor is előjött, azt hiszem, a múltkori podcastban.
Hát ez egy olyan erkölcsi alaphely, én biztos megőrülnék, ha egy ilyen helyzetben lennék. Ez szerintem a legnehezebb, hogy elárulsz valakit, és egyszerűen ez egy olyan csapdahelyzet, hogy se ki, se be. Ott megakadsz. És ez a fickó, mikor ott volt a gyűlés, és ott figyelte ő, hogy ott van a tartótiszt, amikor a Hampton nagyon beindult, és megtaláltam, ezt direkt kértem, hogy pontosan mit mondott, valami ilyesmi, de lehet, hogy nem jól írtam le, remélem, hogy mégiscsak, hogy a fasiszta disznókat megölni, akik meg akarnak minket ölni, az maga a gyönyörűség. Tehát ők úgy értelmezték, hogy mint a Vadnyugatban, ugye, mint nézünk egy Clint Eastwood filmet, hogy vagy ő, vagy én. Tehát a két revolver is föláll a porondra, a szalon elém, és vagy, tehát olyan nincs, hogy én ott mellé lövök, hogy csak megijedjen, mert ő le fog lőni, az biztos. Le akar lőni. Tehát nekem kell őt megölni ahhoz, hogy túl. Ez már a legvégső ember ösztönnek, a legalapvetőbb ember ösztönnek, gondolom én, hát nem voltam ilyen helyzetben.
Szóval a nevelő tisztet hívott tartó tisztnek?
Igen, mert ő nem nevelő tiszt, ő tartó tiszt.
E között mi a különbség? Mert nekem ez nem teljesen esett le.
Kedves kezdő bűnöző társam.
Köszönöm.
Egyszer csináljunk majd tényleg valami hasonlót, hogy, de nem igazi bűncselekmény, csak hogy gondoljuk végig, hogy mi lenne a nevelő tiszt, az ugye már egy elítélt, börtönbe jutott, és talán onnan is kiszabadult fickónak a, szerintem ilyen mondhatnánk, ilyen rehabilitálja az illetőt, tehát neveli, megneveli.
Megvan, a született gyilkosokban ő Skeginetti, aki a Mickey Knox-ot tápolja egy kicsit. Na mindegy, ez jut eszembe.
A nevelőt, igen, a nevelőtiszt egyébként itt Esztergomba ismertünk egyet, mert az egyik iskola igazgatónak volt a fia, és tulajdonképpen ő, tehát nem is biztos, bocsánat, nem is biztos, hogy elítélnek valakit, de rossz útra tért, és megpróbálja visszavonni, hogy te figyelj, te még fiatal vagy, hát menj el inkább iskolába, és tessék hozzám bejönni, jelentkezni, hogy rendes pályán van az életed. A tartótiszt, ugye itt Magyarországon, mikor a rendszerváltás megtörtént, ez egy közismert szóvá lett, egy közkeletű szóvá állandóan használtuk, ugyanis a 3x3-as ügynökök, vagy az egyéb ügynökök, a 3x2-es, mit tudja, hanyas ügynököket néha-néha lebuktatták, és aztán általában mindig arról volt, hogy oké, valakit bemártottak, be tudtak húzni, rántani ebbe a nagyon gonosz rendszerbe, aljas rendszerbe, de ki volt a tartó tisztje? Ugye mindenki a virágelvtársat keresi. A pelikánt, azt ismeri, mert a pelikán azok mi vagyunk, a pelikán elvtárs, aki ugye csak kint van a gáton, és önti az ürgéket, és egy nagyon egyszerű ember az élet egyszerű örömeit szeretné megélni, a családi örömöt, az étkezéseket, a jó pihenés, stb. De ugye a virágelvtárs mindig azért behívogatja az irodába, és ugye a Tanú című filmben. Tehát ez a tartó tiszt, és a tartó tiszt mindig kegyetlen, az tulajdonképpen az emberiségnek, hát az az ördög. Ezt mondhatnánk, ha van ebben a filmben Júdás, van Messiás, akkor a tartó tiszt ez esetben ez a sátáni sugalmazó, a vádló.
Na, akkor egy szimbólum rendszer végéhez értünk, és nem tudom, hogy van-e kedved ítélkezni. Nekem ez egy 7-es film. Látom az IMDb-n 7,5-es. Lehet, hogy később ez 8-assá válik. Nekem egy másik film, nekem már inkább 8-as, a Blacksman, ugye a Spike Lee-től, nekem az jobban tetszett, de kíváncsi vagyok, hogy neked hogy tetszett.
Nekem nagyon tetszett, és tényleg azért, mert, és itt a kulcs szót talán még nem mondtuk ki, hogy nem volt demagóg egyáltalán, ezektől a filmektől azért időzőjelbe téve elvárható lenne, hogy egy picit demagóg legyen, hogy a Black Lives Matter, vagy mondjuk trendy legyen, ez szerintem mentes volt, ez pont annyira kínos ez a filmnek a témája még most is, hogy, és valószínűleg a rendező meg a stáb is kapott hideget és meleget emiatt, ugye már nincs Ku Klux Klan, de nagyon jól tudjuk, hogy a fehér többségű amerikai társadalomban nem mindenki ért egyet azzal, hogy csak azért, mert George Floydot egy rendőr megölte, hát most mondjuk így, hogy nem egészen szakszerűen való letartóztatása miatt, ezért annak a ribilliónak kellett lenni, aminek, és ezért most aztán mindenféle előnyöket, meg ilyen, hogy is szokták ezt mondani, tehát ilyen prioritásokat adjanak a feketéknek. Ajánlok egy oldalt, a World Star Hip Hopot, amit a műfaj miatt is nézek, a legújabb afroamerikai klippek vannak benne, de mindig van rendszeresen, ahogy mondjuk a chaotic.com-on, bocsánat, ez reklám, akkor sipoljátok ki, mindig van olyan minden héten, hogy a rendőr kimegy letartóztatni egy afroamerikai embert, az afroamerikai embernél fegyver van, szúrófegyver, van, hogy revolver, felszólítja körülbelül 25, 50, 75-ször, és a végén lelövi éles egyenesbe, ugye a rendőrön ott van a bodycam. Ez a film, ez a Judas and the Black Messiah, ez nem demagóg, nagyon jó, és azoknak is ajánlom, akik figyelik Amerikát, és nem tudják jelenleg eldönteni, hogy Amerikában kapitalizmus van, szocializmus, vagy pedig fasizmus, vagy forradalom. Én 8-ast adok.
És egy szolgálati közlemény, amit én soha nem fogok tudni olyan pergődumával előadni, mint Toxi.
Igen, ez pedig nem más, mint a kontaktjaink, és azok a felületeink, ahova nagyon várunk titeket. A Vásári Kikiáltó akkor közli a következőt. A 2020 Filmodusszia podcast fő oldala szerintem tulajdonképpen a YouTube, ilyen néven megtaláltok minket, legyetek oly szívesek ott a feliratkozás gombot megnyomni. Nagyon örülünk, hogyha lájkoltok, netán dislájkoltok. A feliratkozás gomb mellett van egy pici harang, ennek az a haszna és a funkciója, hogyha megnyomjátok, akkor mindig kaptok egy értesítést, hogyha új adás került fel a csatornára. Ugyanilyen néven, 2020 Filmodusszia néven vagyunk fönn a Facebookon, az Instagramon, a Spotify-on és az Apple Podcast-en. Anyavállalatunk a Könyvkultúra Kelló magazin oldalán, a könyvkultúra.kelló.hu oldalon, a Bibliopod rovatban vagyunk megtalálhatók, itt is, mint a fent említett csatornákon, a YouTube-on és az Apple Podcast-en, a Spotify-on az összes adásunk megtalálható. Aki hosszabban szeretne írni nekünk, tegye meg nyugodtan, nagy örömmel olvassuk ezeket a sorokat, címünk 2020 Filmodusszia @gmail.com.